Azt gondolom, hogy napjainkban nincs olyan ember, akit ne aggasztana a gazdasági problémák sokasága, amelyet az ukrajnai háború és az azt követő európai szankció sorozat váltott ki. Sokan úgy gondolják, és sokaknak az a határozott véleményük, hogy Európa lábon lőtte magát ezekkel a szankciókkal, mert olyan mértékű visszaesést jelent gazdaságilag Európában, hogy azt szinte fel se lehet fogni. Olyan hirtelen következett ez a változás be. Napjainkban nagyon sok felé olvashatunk elemzéseket, mindenekelőtt arról, hogy mekkorát drágult a gáz és az áram Európába, és hogy mindez ennek a következménye, hát a világra esett elsősorban Magyarországra. Annak ellenére, hogy mi nem vagyunk részesei Európában az Ukrajna elleni katonai fellépéseknek, azért számunkra is nagy problémát jelent a nemzetközi energiaárak roppant gyors megemelkedése. Itt most nem akarok belebonyolódni az ukrajnai háború politikai vonatkozásaiba. Elsősorban csak azt szeretném most kiemelni, hogy egyszerűen nem lehet tudni, mi lesz a világgazdaságban az elkövetkező időszakban. Magyarán mondva, nem fog Európa nagyon fázni ezen a télen az gázhiány miatt, egyáltalán az energiahiány miatt, és nem lesz ennek esetleg belső nyugtalanság, adott esetben polgárháborús állapot a következménye. Nos, az egyik magyar tudós, hát vagy legalábbis szakértő kifejtette, hogy sajnos jelenleg olyan nagy terhet jelent nálunk is az áremelkedés, hogy 3000-4000 milliárd forintnyi költségvetési kiadást jelent az államnak. Csak az, hogy a lakosság egy kicsit olcsóban tudjon fogyasztani. Ez a hazai GDP 5-7%-a. Ekkora terhet képtelen kifizetni a kormányzat. Tehát kénytelen lesz egy részét a lakosságra hárítani majd. Csak gondoljunk bele, az egész európai integrációhoz való hozzájárulásunk, tehát az EU-ba való befizetésünk, ennek egy harmadát se teszi ki. Tehát ez egy óriási tétel a magyar, és hát minden ország költségvetésében, ahol ilyet csinálnak, de nálunk különösen. Hogyha a gázárak a jelenlegi szinten maradnak, akkor egészen biztos, hogy további lakossági gázáremelések lesznek. Hát ez mit jelent nekünk, mi itt gazdaságilag most már egy kicsit beleástuk magunkat az elmúlt előadások során a gazdaság bonyolult szerkezetébe, persze hát csak egy nagyon-nagyon kicsikét, de azzal tisztában vagyunk, hogyha minden pénzünket energiát költjük, akkor nem tudunk másra költeni. Ha nem tudunk másra költeni, a piac összezsugorodik. Ha összezsugorodik, akkor az ipar és a szolgáltatások területén is csődök és elbocsátások várhatónak. Nyilván a pénzügyi helyzet is romlik, a kamatok az egekbe szöknek, a kormány újabb és újabb megszorításokra kényszerül, tehát egy ilyen spirális, lefele menő folyamat kezdődik el. Hát sajnos ez egy tökéletes gazdasági összeomlás, félelmetesen magas inflációval, aminek már az első jeleit most is tapasztalhatjuk. Hiába gondolkozunk azon, hogy esetleg az EU-ban valami közös intézkedéssel talán fékezni fogják ezt, az most már látható, hogy ez a folyamat kikerülhetetlen nehézségeket okoz. És hát szembe kell néznünk azzal, hogy ez a tél és az elkövetkező időszak nagyon nehéz lesz. Nem azért, mert a saját kormányunk bármi helytelent cselekedne, hanem egyszerűen azért, mert ezek a világgazdasági tendenciák. Van ennek valami pozitívuma is, hogy minden rosszban van valami pici jó. Tehát egyszerűen az, hogy az energia drágulása a fenntarthatóságot támogató fejlesztéseket felértékeli. Tehát magyarán mondva, a környezetvédelem szempontjából valóban fontos, igen fontos irányba indítja el a világ fejlődését, tehát ez persze minket most a közvetlenül ránk nehezedő nehézségekért hát viszonylag kevéssé vigasztal, még ha fel is fogjuk ennek az értelmét és jelentőségét. Most azonban azt kell mondjam, hogy nagy gond ez, hogy milyen hideg lesz, és nagy gond ez, hogy hány fokra fűthetjük fel a lakásainkat, de még nagyobb gond az, ami tulajdonképpen az atomháború veszélyének felvillantásával, és hát gyakorlatilag nem olyan távoli valóságként való megjelenésével ismét elfoglalta a gondolkodó emberek elmélkedésének egy nagy részét. Persze, gondolkodó emberek, nagyon kevesen vannak, még egyszer mondom, olyanok, akik ilyen hosszú távú, nagy átfogó problémákkal is foglalkoznak. De azért azt mindnyáján érezzük, ha másban nem, egyszerűen az idegeinkben, hogy ezért ez az atomprobléma, ami a háború kapcsán a zaporozsiai erőmű körüli harcok miatt példának okáért megjelent, ezt nem lehet elhessenteni. Ez óriási problémát jelenthet, és az elmúlt több mint fél évszázad, 60-70 évnek a legnagyobb problémája volt a világban. Úgy az elmúlt évtizedekre azt hittük, hogy most már ezt a problémát, ezt a kérdéskört egy kicsit félre tehetjük, hát az emberek vannak elég értelmesek, hogy megértsék, hogy ezzel nem lehet játszani, mint a tűzzel. Úgy tűnik, hogy az emberiség olyan, mint az elefánt. Semmit sem felejt, de semmit sem tanul. Mégse. Nem felejtettük ugyanezt el, de bocsánatot kérek, nem tanultunk belőle eleget, hiszen az a háborús folyamat, ami egy atomerőmű körül folyik, állandóan felidézi a baleset veszélyét, és a baleset éppen olyan óriási nehézség lehet, mint amilyen maga egy atomtámadás. Nem beszélve arról, hogy azt is belengedte végül is az orosz fél. Úgyhogy mindez arra vezetett engem, hogy a mai alkalommal, ha nincs ellene kedves hallgatóimnak, akkor egy kicsit az atom probléma köré fűzön fel a gondolatainkat. Méghozzá, miután erről a témáról már korábban is volt szó, Heisenberg munkássága kapcsán, amiről volt már előadásunk, most ezúttal kifejezetten és erőteljesen a magyar tudósoknak ebbe játszott szerepére szeretnék egy kicsit utalni. Hát ugye mindnyájan hallottuk azt az anekdotát, hogy amikor az atomkutatásokat Amerikában folytatták, akkor valaki azt mondta, pontosabban maga Einstein, na most én kimegyek, és maguk nyugodtan beszélgethetnek az anyanyelvükön, hiszen a kutatásban résztvevő tudósok nagyon jelentős része, döntő többsége magyar volt. Magyarországi emigráns USA-ba nagy többségük, jelentős részük zsidó származású, de mindegyik magyarnak érezte, vallotta magát, és a magyar kultúra részeseként jutott el arra a magas kvalifikációs szintre, mely a világtörténelem befolyásolására módot adó kutatásokhoz elvezette őket. Igazából nem is tudom, hogy hol kezdjem a tudósok körének bemutatását. Tulajdonképpen több előadást is megérdemelne, de hiszen én nem fizikus vagyok, és nem elsősorban ezeknek a tudományos kutatásoknak a méltatásával szeretnék foglalkozni, inkább mint történész, tudománytörténészként ezeknek a személyeknek az életrajzi ismertetésével szeretném egy kicsit a hallgatókat közelebb hozni magához, mondom, ehhez a tudománytörténeti tényhez, hogy mit is jelentett az atomkutatás, hadi és békés célú kutatások felfedezése és művelése az elmúlt több mint fél évszázad folyamán. Csak visszautalásképpen idézem föl, hogy ugye Heisenberg, aki már nagyon korán Nobel-díjat kapott kutatásaiért, fizikai területen végzett kutatásaiért, Heisenberg a német birodalomban maradva azok után, hogy Bohrral együtt dolgozott, és kikutatták a lehetséges atomreakciók olyan műveleteit, amiből ugye mind a békés, mind a háborús cél is kibontakozhatott volna. Heisenberg Németországban maradt, míg Bohr emigrált, és Amerikába eljutott, és hát ott nagyon nehezményezte azt, hogy Heisenberg ott maradt a náci Németországban, és részt vett továbbra is a fizikai kutatásokban, amelyek hát atomkutatások voltak, és amelyről a legutóbbi előadásom, hát nem legutóbbi, hanem a korábban tartott előadásom kapcsán bemutattam, hogy gyakorlatilag szinte az élete kockáztatásával igyekezett lassítani, majd, hogy nem azt a szót használhatom, hogy szabotálni, azt a háborús atomprogramot, amit Hitler, mint csodafegyvert szeretett volna bevetni a háborúban. Amit aztán sajnálatos módon, mint tudjuk, az Egyesült Államok sikeres kutatásai nyomán majd Japán ellen vetnek be a második világháború végén, hogy a japán háborús tevékenységének véget vessenek ezzel, ami sikerült is, nem kicsiny tragédia, Hiroshima és Nagasaki tragédiája árán. No, de most nem akarok elévágni a történeteket, csak azt akartam elmondani, hogy az egyik legnagyobb alakja egyértelműen Heisenberg volt. De a magyar tudósok nagyon jelentős része végül is Amerikába kötött ki, és ott részt vettek az úgynevezett Manhattan Projectben, abban az atombomba létrehozására irányuló programban. Én most nem tudok okosabbat tenni, mint hogy szinte darabonként néhány csodálatos magyar tudóst élettörténetét ismertetem önökkel, mert mindegyik nagyon érdekes és nagyon tanulságos. Majd a végén szeretném levonni ugyanazt a következtetést, amit a korábbiakban Heisenberg kapcsán tartott előadásomból is levontam, hogy a nagy fizikus kutató elmék mind-mind fogékonyak voltak a transzcendenciára, Isten létére, és ennek majd egy igen szép magyar példáját is látni fogjuk. Tehát akkor most vágjunk bele abba a folyamatba, hogy néhány, még egyszer mondom, teljesség igénye nélkül, néhány nagy magyar tudósnak az élettörténetét röviden ismertetem kedves hallgatóinkkal. Az egyik, akinek a nevét mindnyájan ismerik szinte, az Teller Ede, akit ugye hát az atombomba atyának tekintenek. Hát mit kell tudnunk Teller Edéről? Teller Ede tanulmányait 1917-ben az úgynevezett Minta gimnáziumban, ma az ELTE Trefort Ágoston gyakorlóiskolája, ebben kezdte, és 1925-ben jeles eredménnyel érettségizett. Ugyanott, ahol Balogh Tamás, Lord, Kádor Miklós, Lord, Kármán Tódor, Kürti Miklós, Polányi Mihály és Kálmán Mór is diákok voltak. Ezek elképesztően nagy nevek a tudományban. Sőt, itt Budapesten ismerkedett össze Neumann Jánossal, Szilárd Leóval és Wigner Jenővel, akik majd felsorolásunkban szerepelni fognak részletesebben is, szintén az ő barátai voltak. Úgy is hívták őket, ahogy említettem talán egyszer már korábban, hogy ők voltak a marslakók, mert azt mondták, hogy ezek az emberek, mint hogyha különleges nyelvük miatt és a magyar miatt is, mintha egy idegen bolygóról csöppentek volna Amerikába, ők voltak a marslakók. Nos, a mi marslakó Teller Edding hogyan is tanult tovább azután, hogy, ahogy említettem, jeles eredménnyel érettségizett sok nagyszerű társával együtt, akiből olyan magas tudományos és hát társadalmi fokozatot elért emberek lettek, mint a két lord, a Balog meg a Káldor, és hát azok, akik mindenféle magas kitüntetéseket, adott esetben Nobel-díjat is elértek. Nos, ő Németországban tanult kémiát és matematikát. Miért? Németország olyan csodálatos fellegvára volt a tudományoknak, akkor, hogy szinte mindenki ott kezdte felsőfokú tanulmányait a 20-as, 30-as években. Azt a fizikára állt aztán át, és Lipcsei Egyetemen éppen Heisenberg volt a professzora. Nálha írta meg doktori értekezését, hát ez nekünk ugye laikus embereknek nem mond eleget, de hát azért idézem a szó szerinti dolgozat címét, az ionizált hidrogénmolekula gerjesztett állapotairól. 30-as évben védte meg ezt. Aztán a Göttingai Egyetemen volt, de miután a náci hatalomra jutás után veszélyes volt ott maradni, 34-ben elhagyta Németországot. Sikerült a zsidó kimenekítő tanács segítségével eljutnia az Egyesült Államokba, emigrált, ahol aztán a George Washington Egyetemen tanított. Ott volt egy jeles szakember, úgynevezett Gamow, aki sok európait hívott meg kutatni. Ő kvantummechanikát tanított az amerikai diákoknak, és ebben vett részt Tellerede is. Teller figyelmét ő a magfizika felé terelte, és ekkor kidolgozták közösen a termonukleáris fúzió elméletét. 1939-ben Gamow és Teller egy washingtoni elméleti fizikai konferencián bejelentette Niels Bohr a maghasadás felfedezését. Teller akkor New Yorkban dolgozott a Columbia Egyetemen, ott dolgozott egyébként Szilárd Leó is, majd Szilárd Leó élettörténetével is találkozunk. Hát Szilárd nem tudott autót vezetni, és így ő vitte el Einsteinhez, hogy egy levelet írjanak Roosevelt elnöknek, ami aztán később Einstein Szilárd levélként vált ismerté. 1941-ben a Pearl Harbor-i támadás után felgyorsultak az események. A levélnek a tárgya az volt, hogy ezt a felfedezést katonai célokra is fel kellene használni, mert háború, világháború lesz. Teller Chicagóban dolgozott, ekkor Enrico Fermi olasz fizikus mellett, és az első atomreaktor megépítésében részt vett. Itt mondta el neki Fermi azt az ötletét, hogy atombombával termonukleáris fúziót lehetne beindítani, és Teller ezután kezdett el gondolkodni a szuperbombán. A chicagói reaktort 42-ben sikeresen be is indították, és akkor meghívták őket az úgynevezett Manhattan tervbe. Ahogy említettem, Amerika felfogta a dolog jelentőségét, és egy bizottságot hozott létre. És ebbe vett részt Teller Ede is. Nos, most itt egy kicsit tovább lépünk, és elugrunk a Szilárd Leó élettörténetére, hogy majd később egy pár mondat erejéig visszatérjünk még Teller életének későbbi folytatására. Szilárd Leó, aki még az 1800-as évek végén 98-ban született, 1929-ben, amikor Berlinben tanult, és ott találkozott egyébként későbbi feleségével is. Itt tanársegéd volt. egyetemi magántanárként több elméleti fizikai előadást tartott, többek között, megint egy magyar név, Neumann Jánossal, és valamint magfizikát és kémiát Lise Meitnerrel. Lise Meitnerrel azok a hallgatóim, akik a Heisenberggel kapcsolatos előadásomat hallgatták, tudják, hogy milyen fontos szerepet töltött be az atomkutatásokban, méltatlanul háttérbe szorítva, egyrészt zsidó származása miatt mennyit állt ki mellette Heisenberg, és végül is kénytelen volt emigrálni a hitleri hatalom kegyetlensége elől. Talán emlékszünk még, kedves hallgatóink, hogy a 30-as évek végén 15 Nobel-díjas tudós emigrált Németországból USA-ba. Később, amikor rájött Hitler, hogy ez egy óriási érvágás volt, már késő volt, és ez volt a többek között az egyik oka annak, hogy ott aztán nem tudták felfedezni, legalábbis nem teljességgel tudtak eljutni a Heisenberg által vezetett kutatásokkal egy olyan szintre, ami háborús célra is felhasználható lett volna. No mindegy, Lise Meitnernél tartottunk, tehát vele is együtt kutatott és tanított Szilárd Leó. 32-ben az Egyesült Államokban látogatott, és 33 tavaszán végképp távozott Németországból. És akkor Angliába ment. Elgondolkozott azon, mint fizikai kutató, hogy hogy lehet ezt a bizonyos nukleáris láncreakciót létrehozni, ha egy kritikus mennyiséget halmoznak fel belőle, és ez lett a későbbi atombomba elmélet kiinduló receptje. 1938-ban az USA-ban megy, és ott is marad. 39-ben ugye itt érte a hírt, hogy Németországban felfedezték, hogy a neutron gazdag urán két feltehetően neutron szegényebb atommagra hasadt szét. A német felfedezés háborúra gyakorolt hatásáról szólt az a levél, amit Albert Einsteinnel Delano Rooseveltnek küldött. Ezek után úgy érezte, hogy most már nem szabad a kutatások eredményeit publikálni. Erre is korábban felhívtam a figyelmet, hogy pontosan ez volt az a dolog, amitől az oroszok, akarom mondani, az akkori szovjetek figyelmeztetést kaptak, pontosabban úgy érezték, hogy ez egy figyelmeztetés arról, hogy valami nagy dolog készül nyugaton, és ekkor kapcsoltak rá egyébként a Szovjetunióba is az atomkutatásokra. Ez egy külön történet, érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Most itt csak annyit mondok erről, hogy igen, az orosz tudósok kutatásai nagyon-nagyon messzire jutottak el, és olyan kutatási eredményeket értek el, amelyeket később, még a rendszerváltás után is élő egyik tudósuk, Ginzburg Nobel-díjjal elismerve mondhat magáénak. Na de hát ez abban az időben még erről szó sem volt, csak mondom, hogy Szaharov, Ginzburg és ezek a nagy tudósok, de hát még sok orosz nevet tudnánk felsorolni, azzal a eséllyel kecsegtették az akkori Szovjetuniót, ők is fel tudják találni, és meg tudják valósítani az atomfegyvert, de ugye a verseny folyt az Egyesült Államok, illetve hát a nyugati világ, Egyesült Államok, Németország és Oroszország, Szovjetunió között. A későbbiekben aztán a kémkedésnek nagyon nagy szerepe volt, hogy ez a folyamat felgyorsult a Szovjetunióba, de egészen 1960-ig meg kell mondjam, kedves hallgatóim, én, mint fiatal, hát magyar állampolgár, halálfélelemben éltem ettől, a töredékesen hozzánk eljutott ismerettől, hogy a atomháború itt van a küszöbön. Na de visszatérünk most Szilárd Leóhoz és a Manhattan projekthez, amely akkor volt, tehát a háború ideje alatt volt tervezés alatt. A reaktortervezést Fermi és Szilárd Leó, a kémiai problémák megoldását Wigner Jenő, megint egy magyar, a matematikai számítások elvégzését pedig Neumann János, megint egy magyar, végezte. Szilárd Leónak nem volt könnyű helyzete, mert hogy is fogalmazzam, talán úgy mondhatom, hogy ha Teller a híják közé tartozott, akik azt mondták, hogy elsőként kell Amerikában felfedezni az atombombát, hogy visszatartó ereje legyen, ő se akart ezt igazán felhasználni, de másképp nem lehetett. Az oroszokat, akik, amint mondtam, szintén párhuzamosan kutattak, ennek a megtalálásától, vagy feltalálásától, vagy esetleges felhasználásától elrettenteni. Ő volt a héja. Szilárd Leó azonban folyamatosan azt mondta, hogy nem szabad a katonai célokra felhasználni az atombombát, sőt, arra is megpróbálta lebeszélni 45-ben Truman elnököt, hogy atombombát dobjanak Japánra. Sajnos az ő petíciója nem úgy, mint Roosevelt elnökhöz annak idején a Telleré. Az ő petíciója nem jutott el a Truman elnököt, és bizony ledobták az atombombát. Ő mindig azt mondta, hogy az atombomba a legfőbb értéke, atombombának a legfőbb értéke az, hogy megakadályozzák a bevetését a háborúban. Einsteinnel és más tudósokkal együtt aztán 46-ban megalapította az Atomtudósok Válságbizottságát. Az 50-es években Telleredével, aki akkor a hidrogénbombánk dolgozott, és ennek a kutatásnak volt a vezetője, többször is éles vitába keveredett, mondom, az egyik volt a galamb, a másik a héja. Ekkor érdekes módon csak úgy megjegyzem, nem szorosan az atom témához tartozik, magához a Szilárd Leó személyiségéhez, hogy ekkor biológiával kezdett el foglalkozni, és kivel mással működött együtt az 50-es években, mint a szalkoltás kutatójával. Nem tudom, hallgatóim közül hányan emlékeznek rá, idősebbek közül természetesen, hogy volt az úgynevezett szalkoltás, hogy az 50-es években micsoda borzasztó fenyegetés volt a gyermekbénulás, és az ellen az első oltásokat a szalk nevével, szalk tudományos kutató nevével fémjelzett oltás adta meg, és ő ebbe dolgozott együtt. De a 60-as években ismét aktivizálta magát a politikában, annyira veszélyes volt a helyzet, és egyike volt azoknak, aki a Szovjetunió és az USA közti forró drótot kezdeményezte. Arról is megemlékezhetnek hallgatóink, hogy az egyik kiváló személyiség, aki ezt a folyamatot, hát, hogy így mondjam, személyes latba vetésével előmozdította, nem más volt, mint 23. Szent János Pál pápa. No, visszatérve Szilárd Leóra, az élete végén már az emberi emlékezet szerkezetéről és felépítéséről elmélkedett. Halál előtt 2 nappal nagy lelkesedéssel újságolta Magyarországra készülő húgának, hogy mekkora örömet jelentett neki ez a munka. De hát szívroham végzett vele. Nos, tehát ebben a leírásban már némiképp benne volt az is, hogy Tellerede miképpen folytatta tovább a saját tevékenységét, ugye, ahogy ezt említettem, hogy sikerült neki az úgynevezett hidrogénbombát létrehoznia, és nagyon érdekes megjegyezni Telleredéről, most hozzátérek egy pillanatra vissza, hogy nagyon fontos volt, hogy sikerült az USA-ban leállítania az olyan típusú kutatásokat, amelyekben az urán, a grafit és a víz közös alkalmazásával működő reaktorok irányába haladta a felfedezés. Miért fontos ez? Azért, mert az oroszoknál ezt a kutatást is folytatták, vagy ilyen típusú kutatást is folytattak, sőt a csernobili atomerőmű ezen az elven épült fel, és pontosan az úgynevezett pozitív üregtényező, amely a veszélyforrása volt az ilyen reaktoroknak, ez vezetett el a csernobili katasztrófához. Ő azt mondta, és ezóta annyira jellemző az amerikai nyelvi humorra, vagy nyelvi találékonyságra, hogy az olyan atomerőművek építésében vett részt Tellerede, amelyeket úgy hívtak, hogy bolondbiztos reaktorok, tehát amelyeket nem lehetett elrontani, ez is, én ezt óriás, én ezt kedves hallgatóim hallják talán a kapkodó lélegzetvételemben, én ezt egy óriási dolognak tartom. Mert nagyszerű dolog minden tudományos haladás, de amikor olyasmit tudnak biztosítani, hogy ne lehessen rossz irányba elfajulnia annak a kutatási tevékenység eredményének, hát ezt egyenesen csodálatosnak tartom. Hát egyébként Tellere, de aztán Kennedy-től átvette az Enrico Fermi díjat, ami mint egy Nobel-díjnak felel meg szinte, Reagan elnök pedig majd később, ez még 1982-ben a Nemzeti Tudományos Érem kitüntetést adja át. Aztán azt is mondanunk kell, hogy amikor Magyarországon járt 1990-ben, akkor a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett, és 94-ben Göncz Árpád köztársasági elnök kivitte neki a Magyar Köztársasági Érdemrendet, mert akkor már egészségi állapota miatt nem tudott eljönni Magyarországra. 97-ben pedig megkapta az akkor elsőként kiosztott magyarság hírnevéért kitüntetést. Az Orbán kormány idején az első Korvin Lánc birtokosok egyikének, hát jelölték őt hatalmas eredményeiért. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották. Thank you.